a viselkedésünk és tiszteletünknek szent elébe legyen a mi Úrtól, Istenünkről, aki teremtette a teget és a földet, és bölcsen igazgatunk mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Hóseás könyve 14. részéből, Hóseás könyve 14. részéből, a második verstől a 9. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Térj meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki. Bocsáss meg minden bűnt, és fogad szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé, nem nevezünk többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izraelnek, virágzik majd, mint a libán, mint a lilium, gyökeret ver, mint a libánoni fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a libánon. Újra Isten az oltalmában fognak élni. Gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő. Híresek lesznek, mint a libánoni bor. Efraimnak semmi köze többi a bálványokhoz. Én meghallgatom, és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöld előtt ciprus, tőlem kapod gyümölcsödet. Amen. Isten áldja meg az ő igényének hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Jó voltodért, kegyelmedért, hogy napról napra megtartasz bennünket. Dicsőítünk, magasztalunk. Megvalljuk, hogy nem érdemeljük meg kegyelmedet. De mégis köszönjük szépen, hogy irgalmas vagy hozzánk. Kérjük szépen, hogy add az áldásodat a mai napunkra is. Hogy értsük igédet, a szívünkbe tudjuk fogadni. Ez határozza meg a hétköznapjainkat, ez határozza meg az egész életünket. Kérjük szépen segíts, hogy ne emberek szerint gondolkozzunk, hanem szerinted. A te akaratodat és útmutatásodat keressük. És azt tegyük mindig, ami neked kedves. Könyörgünk hozzád az ige hirdetőjét, hogy áld meg, segítsd, hogy a te gondolataidat tudja elmondani. És kérjük szépen, áld meg az ige hallgatóit, hogy a beszédedet szívünkbe tudjuk fogadni, annak tudjuk engedelmeskedni, és a te szavadat kövessük. Nagyon nagy szükségünk van rá, Uram. Te látod, hogy mennyiféle bűn termeli az életünket. Eléd jövünk és azt kérjük, hogy szabadíts meg bennünket a bűneinkből. Tisztítsd meg a szívünket, a gondolatainkat, a szándékainkat és a cselekedeteinket. És ahogy azt tegyük, ami kedvesünket. Nincs érdemünk, Úrunk, amire hivatkozhatnánk. De kérjük szépen, hogy Krisztusért hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. a 457. dicséretünket énekeljük el, 457. dicséretünket, annak az első versét, amelyik itt kezdődik, ó Jézus árva csendben. Utána menjenek ki a gyerekek a gyerek Isten tiszteletre. Kedves testvérek, az igehirdetés alapigéjét hallgassuk meg Márk evangéliuma 12. részéből. A 12. vers 28-tól 31-ig terjedő verseiből a következőképpen. Ekkor odament az írástudók közül Jézushoz egy, aki hallotta őket vitázni. És mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat között. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második pedig ez, szeress fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Gyülekezet foglaljon el. Kedves testvérek, az a Hóseási igeszakasz, amit a felolvasásban hallottunk, az már a legvége Hóseás könyvének, és a legvége egy tanítási folyamatnak. Javaslom, hogy mindenki délután olvassa majd el Hóseás proféta könyvét. Ő a kis profétáknak az egyike, nem azért, mert a jelentőségük kisebb a kis profétáknak, mint a nagy profétáknak, hanem a könyvük terjedelme sokkal rövidebb, mint az úgynevezett nagy profétáké, Ézsaiásé, Jeremiásé, ezért. Hóseás a kis proféták között van a 14 fejezetében, rövid, viszonylag rövid fejezetek. Olvassa el mindenki, és jobban fogja érteni és az emlékezetében megőrizni mindazt, amiről ma szó lesz. Hóseás körülbelül 2700-2800 évvel ezelőtt élt, nagyjából egy időben Ézsaiás profétával. A szolgálatának az elején Izraelben második Jeroboám volt a király, és virágozni kezdett abban az időben az ország.
Nagy volt a gazdasági és a kulturális fellendülés, viszont nagyon érdekes, hogy ezzel párhuzamosan súlyos vallási és erkölcsi gondolás kezdődött el. Igen nagy figyelmeztetés ez, hogy miközben a jólét emelkedik, aközben nagy a veszélye annak, hogy a lelkiség és az erkölcs romlik. Nem mai keletű dolog ez, látjuk, hogy 2700 évvel ezelőtt Izraelben is ez volt a helyzet, és legyen ez figyelmeztetésül a mi számunkra. Hóseás pedig azt a feladatot kapta Istentől, hogy időben figyelmeztesse a népet. Hiszen a prófétáknak mindig ez a feladatuk ma is, hogy Isten nevében figyelmeztessenek. Figyelmeztesse őket arra, hogy ha továbbra is megosztott szívvel fogják Istent imádni, akkor számoljanak azzal, hogy ebből nagyon nagy baj lesz. Hóseás meglátta, és Isten kijelentette neki, hogy távolodóban van a nép. Jól lehet dübörög a gazdaság, és nagy a kulturális fellendülés Izraelben akkor, de a lelkükben távolodnak. Ez volt tehát a feladata, hogy ebben a megrendítő könyvben, amit majd olvassunk el, figyelmeztessen. Persze nem könyvben, hanem élő szóval tette, amit mi leírva olvasunk. A küldetésében pedig különösen is három fogalom kapott különös nagy szerepet. Emlékeztetni Isten szövetségére, irgalmára és megtérésre hívni a népet. Tehát szövetség, irgalom és megtérés. A szövetség Isten népének az alapviszonya. Isten szövetséget kötött az ő kiválasztott népével, és ebben a szövetségben jelentette ki kezdetektől fogva magát. Ebben a szövetségben volt és maradt mindig biztonságban Isten népben. Amikor bennünket megkereszteltek, akkor is az a kérdés hangzott el a szüleink felé, akarjátok-e, hogy ezt a kisgyermeket az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe befogadjátok. Tehát a szövetség az, ami a választott népet Istenhez köti. És ha ebből kilép, akkor védtelenné válik. A szövetség megszegésének a leggyakoribb módja pedig minden időben az, hogy elkezd az ember akarni hasonlulni a környezetéhez. Nem nagy látványos elhatározások jelentik a szövetség megszegését. Nem olyan döntések, hogy mostantól fogva mi nem követjük hivatalosan az Urat, hanem egy eltávolodás, ami hol abban nyilvánul meg, hogy legyünk olyanok, mint a többi nép, mint amikor Izrael királyt akart, hogy hasonlítsanak ezáltal a környező népekhez, vagy pedig kimondatlanul csak úgy egy kicsit lazítani a dolgokon. Vagy éppen a korszellemre hivatkozva mondogatni olyat, hogy hát azért ebben a világban élünk, és nem lehet annyira különbözni ettől a világtól. Ezek mind-mind a szövetség megszegésének az első lépései, az első szavai, az első jelei. Ez a bizonyos is-is, hogy hát igen, az Urat is, de hát azért mást is kell. Ezt nevezi az ige kétfelé sántikálásnak. Mintha gyerekkorunkra visszagondolva, mondjuk kint a mezőn egy korábban ott járt autónak a nyomvonalán, bicekbe, billegbe mentünk és élveztük, hogy milyen vicces. Ez a kétfelés átikálás, ez mindig az első lépés ahhoz, hogy jó nagyot essen az ember, és végleg eltávolodjon később Istentől. Hóseás idején is tulajdonképpen ez a félszívű vallásosság volt az, ami nagy veszélyt jelentett. És Isten ezt jelentette ki a prófétának, hogy figyelmeztesd a népet. Elindultak egy billegő, félszívű, kétfelé sántikáló is-is úton. És ennek nem lesz jó vége. A könyvben van egy nagyon szép és nagyon-nagyon egyszerű hasonlat, hogy olyan lett Efraim, vagyis Izrael, mint a meg nem fordított lángos. Felforrósított köveken sütötték azt a lapos kenyeret, amit a pitához lehet leginkább hasonlítani, megsült az egyik oldala, de nem fordítják meg, nyers marad a másik. És ezt az egyszerű képet adta Isten Hóseás szájába, hogy értesse meg a néppel, hogy ez a felemás állapot, ez olyan, mintha a lángost, a lepénykenyerüket nem fordítják meg, és nem sütik meg mind a két oldaláról, csak az egyikről. És élvezhetetlen és ehetetlen lesz az egész. Izrael Isten arra választotta ki, hogy a pogányok világossága legyen. Hogy példát mutasson a Föld összes többi nemzetének. És példája legyen annak, hogy milyen egy nép, amelyik Isten szövetségében él. Jézus óta az egyház, a keresztény egyház kapta ezt a küldetést. Hogy például legyen az egész világ előtt, hogy milyen az a nép, amelyik Istennek a szövetségese. És hogyha ebben félszívűvé válik, akkor tulajdonképpen a példa is elvész. Nem csak arról van szó, hogy a saját küldetésének nem tesz eleget, hanem nem tölti be azt a hivatását sem, hogy mások számára megmutassa, hogy milyen az a nép, amelyik az Úrnak a szövetségese. Hóseás könyvében végigvonul ez a félszívűség, és megrendítő az, hogy Isten ezt milyen módon értette meg a prófétával. Azt mondta neki, hogy vegyen el egy parázna asszony feleségül, ami nyilván nem volt egy könnyű döntés. De nem, hogy egy parázna asszony kellett elvennie feleségül, hanem ez az asszony még továbbra is folytatta a korábbi életvitelét. Úgy, hogy már a próféta felesége volt. Mert Isten ezen keresztül akarta Hóseással megértetni azt a kifejezhetetlen nyomorúságot és fájdalmat, amit jelent az, hogyha valaki egy kétfelé kacsingató, kétfelé működő házastársra él egy. Hogy érezze meg Hóseás, hogy hogyan fájhat Istennek az, hogy az ő népe távolodik tőle, kacérkodik a bálványokkal, és egyáltalán azzal, hogy hát Isten mellett azért hasznos, hogyha még az ember másokat is komolyan vesz. És így vált Hóseás hitelessé ennek az üzenetnek a hirdetésében, mert a saját életén keresztül érezte meg, hogy mit jelent egy félszívű ember ott mellette. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ilyen időszakot élünk most is. Ez a világjárvány, ez bizony túl azon, hogy nagyon sok mindent felfordított és teljesen átalakította az egész világ életét, de rendkívül súlyos veszélyt jelent az Istennel való szövetsége is. Hiszen annak az alapja az, hogy közösségben legyünk Istennel, és közösségben legyünk egymással. Ahogy a nagy parancsolatban is Jézus összefoglalta, szeresd az Urat, szeresd fele barátodat. Az isteni és az emberi közösség az egyház. És bizony ez a járványhelyzet most már másfél éve igencsak tépázza az egyházat világszerte. Ebből mi sem vonhatjuk ki magunkat, viszont figyelmeztetést ad Isten. A figyelmeztetés pedig az, hogy ez a félszívűség, ez egy valóságos veszély. Sajnos ma már megvan a technikai háttere is. Hóseás korában szó sem lehetett volna ilyesmiről. De óriási veszély és nagyon nagy kihívás, hogy ma már egy gombnyomással bárki otthon is nézheti az Isten tiszteletet, és magában azt mondja, hogy hát hallom, látom, ami ott van, igaz, én nem vagyok ott. De ezer másik dologra nem mondja ugyanezt, mert ott van, mondván, hogy kell. És ez a veszély, ami korábban néhány évtizede és a legnehezebb időkben is természetes volt, hogy mi járunk templomba. Ebben különbözünk, hogy mi járunk templomba. Most pedig egy virtuális dologgá válhat, hogy ott vagyok, látom, hogy ők mit csinálnak, de mégsem vagyok ott. Óriási veszély. És az első lépés afelé, hogy emberek elvállalják. Mert nem mondhatjuk ezt a munkahelyünkön sem, nem mondhatja az orvos sem, hogy félig elvégez egy műtétet, aztán most már az félig megvan. És lehetne sorolni egyszerűbb, egyszerűbb példákkal, hogy milyen az, amikor félig sült, lángos valami, vagyis használhatatlan. Semmit nem ér. Erre mondja azt Hóseás proféciája, hogy egy félszívű vallásosság az bizony a nem vallásossághoz vezet. De kiderül ebből a könyvből az, és ha elolvassuk, akkor fogjuk látni és megtapasztalni, hogy Isten mennyire irgalmas és kegyelmes. Hóseáson keresztül megüzente és meghirdette ezt az ő népének, és Hóseás egyéni sorsán keresztül mindennél hitelesebbé tette, hogy a saját fájdalmán keresztül tudja erővel és hitelesen hirdetni a félszívűségnek a veszélyét a népnek, de mégis megszólal Istennek az irgalma. Hóseásnak azt mondta az Úr, hogy szeress csak tovább azt az asszonyt. Mármint azt az asszonyt, aki továbbra is megmaradt a korábbi bűnös életmódjában. Ne bocsásd el, ne vesd meg, hanem szeresd továbbra is. És ezen keresztül Isten a saját lelkét mutatta meg a profétának, hogy hogyan tekint ő a távolodóban levő népére. Nem veti el őket, nem taszítja el magától őket, hanem továbbra is szereti. És ez, ami Istennek a leglényege, hogy mindenféle bűn és mindenféle vétek és nyomorúság ellenére ő soha nem mond le az ő népéről. Izraelről sem mond le, ma sem, és nem mond le sosem az ő egyen-egyenként hűtlenné váló népéről sem. Mert mi nem egy tömeg vagyunk Isten szemében, hanem ő pontosan látja, hogy egyen-egyenként távolodik el valaki a szívében, és így keletkeznek a repedések, először csak hajszál repedések, aztán egyre súlyosabb és komolyabb repedések az egész épületén. Mintha csak innen ebből a templom épületből csak néhány téglát kiütnénk, mondván, hogy ez nem számít, aztán még néhányat, és így tovább. Először nem is látszana semmi, aztán megjelennének hajszárepedések. Nem is kell folytatni, hogy mi lenne a vége. Isten még eközben is irgalmas volt. Mert ezt jelenti az irgalom, hogy nem aszerint bánik, ahogy ő vele bánnak. És nem arra válaszol, ahogy az ember viselkedik, hanem úgy válaszol, aki ő. Márpedig ő maga az irgalom. Ezt a nagy kegyelmet hirdette meg Hózsás kortársa, Ézsaiás proféta is, hiszen ő fogalmazta meg talán a legszebben az ószövetségi proféták közül azt, hogy ki lesz majd a messiás. Az Ézsaiás 53-ban ott van a pontos látomása és leírása annak, hogy a messiás majd magára veszi mindenkinek a bűnét. Ő hordozza a gyengeségeinket, erőtlenségeinket, fájdalmainkat, hiszen ez Jézusról szóló profécia az Ézsaiás 53-ban. Vagyis mind a ketten, Ézsaiás és Hózseás is nem az ítélet véglegességét hirdették, hanem Isten irgalmát. Figyelmeztettek, nagyon-nagyon komolyan figyelmeztetett Hózseás is, hogy vigyázz, Izrael, mert nagyon rossz úton indultál el, nem látszódik még, de már ott vagy ezen az úton. Viszont én nem mondok le rólad. Istennek mindig van büntetése is, de sokkal nagyobb az irgalma. És az a legnagyobb irgalom, amikor mi még meghallgatjuk a figyelmeztetést. Térj meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz. Ezt hirdette Hózseás, hogy abból az útból, amin elindultak, még van visszaút. És az, hogy ezt Isten időben hirdeti és időben adja a figyelmeztetést, ez a legnagyobb megmentő irgalom. Térj meg Istenedhez, az Úrhoz. Az Isten irgalma nem szabad, hogy elbizakodottá tegye. Ahogy Pál apostol is hosszan kifejti, hogy az Isten jósága, az nem szabad, hogy valakit arra bátorítson, hogy ó, hát akkor védkezünk még jobban, hiszen Isten majd megbocsátja. Hanem az Isten irgalma az, ami a legnagyobb erő ahhoz, hogy valaki vissza tudjon térni. Térj meg Izrael az Úrhoz. Ne mondd azt, hogy Isten dolga és lénye az, hogy megbocsásson. Ott van a Bibliában, hogy 1000-szer és 10000-szer és 70-szer, 7-szer is nem. Hanem térj meg. Ezt hallottuk a felolvasott ige szakaszban, amikor ez visszhangzott már És tulajdonképpen olyan csodálatos az a fogadalom, amit hallottunk felolvasva, hogy mit nem fogunk tenni. Hallottuk azt, hogy nem fogunk segítséget kérni Asszíriától, nem fogunk lovakra ülni, és nem nevezünk többet Istenünknek a kezünknek csinálnánk. Vagyis a megtérés az mindig egy határozott elhatározás kell, hogy legyen. Határozott döntés. Nem csak egy sajnálkozás, hogy bocsánat, most ez nem sikerült, hát majd igyekszem, ahogy a gyerekek, hanem Hóseás is világosan elé adja a népnek, hogy mik azok, amiket meg kell tenni a megtéréshez. Nem kérünk segítséget másoktól. Nem ülünk lóra és nem harcolunk magunkért azt gondolva, hogy mi majd el tudjuk intézni a saját életünket, és nem fordulunk a kezünknek a csinálmányaihoz. Abszolút aktuális és mindenkorban valóságos döntési alap ahhoz, hogy valaki visszatérjen arról az útról, amin elindult. Hiszen mit jelent ez? Nem fogunk másokban bizakodni, és nem gondoljuk azt, hogy maikorban, maikor szerint kell élni. Mert minden bajnak ez a gyökere. Lóra sem ülünk többet, hallottuk Hóseás könyvében. Vagyis nem tekintünk úgy az életünkre, hogy azt mi magunk el tudjuk intézni. Harcolunk, futunk, rohanunk, aztán meg lesz majd a győzelme a saját erőfeszítéseink. Lemondunk el. És nem nevezünk többé Istenünknek a kezünk csinálmányait. Nem abban bizakodunk, ami a kezünk munkája. És nem attól várjuk az áldást, amit elérünk esetleg a verejtékünkkel. Mindenkorban a hívő életnek ez az alapja. Ezekről nem mondjuk. Hiszen hallottuk azt, hogy az is-is félszívűség is azzal kezdődik, hogy ezek felé elkezd kacsingatni Isten népe. Ezekről kell lemondani. Ezeket kell megtagadni ahhoz, hogy vissza lehessen tudni. És a visszatérésre nézve ígérte Isten azt, hogy ő fog gondoskodni. Hogy ő tényleg zöldellő és virágzó és termő életet fog ajándékozni. Mert az ő szeretete fog győzedelmeskedni az ő népének az életében, és nem pedig azok a szánalmas próbálkozások, hogy mit tudunk elérni mi magunknak, mit tudunk kijárni a kapcsolatrendszerünkkel, vagy éppen mivel dicsekedhetünk, mint a kezünk munkájával. Ehhez képest Isten azt hirdeti Hóseáson keresztül, hogy virágozni, ragyogni, zöldelni fog, teremni fog a nép csodálatos bőséggel, mert az Úr kegyelmes és irgalmas, és visszafogadja őket. Olyan figyelmeztetések tehát ezek, amik még nem a nagy baj, hiszen szó nincs arról, hogy már valami hatalmas ítéletet kellett volna Istennek gyakorolnia, hanem figyelmeztet előre. Látja a veszélyeket, látja azokat a hajszárepedéseket, vagy éppen azokat az első kis sántikálásokat, amin valaki elkezd távolodni, és ami destabilizálja a lelki életét. Ez az ő nagy kegyelme, hogy figyelmeztet. Időben figyelmeztet, hogy ne legyen nagy baj. És az a profécia, amit Hóseás hirdetett, tulajdonképpen abban teljesedik ki, amit Jézus a törvény összefoglalásaként mondott, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erőtől. Vagyis nem csak félig, nem csak valamennyire, a lehetőségek szerint. Most ennyit lehet, hát most ennyire szeretem az Urat, hanem teljesen. És ez a teljes szív, teljes lélek, teljes elme, és minden erő, teljes erő, ez fog megfelelni annak, ahogyan Isten szeret bennünket. Ő sem fél szívvel, és nem fél bocsánattal, és nem fél irgalommal szeret bennünket, hanem mindent odaadott. És ezért várja azt tőlünk, hogy mi is teljes szívvel szeressük őt. És aki teljes szívvel szereti Istent, annak nem lesz kérdése az, hogy mit lehet, hogy lehet, most mennyinek van a lehetősége, vagy éppen a racionalitása. Mindig fogja tudni, hogy ő mindig adósa Istennek. Hiszen soha nem lehet eléggé hálás az életünk az ő végtelen kegyelmének, irgalmának, szeretetének. Tér meg Izrael Istenedhez, az Úrhoz, figyelmeztet Hóseás, akkor, amikor még nem késő. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a te figyelmeztetésedet, és köszönjük azt a bölcs és előre látó szeretetet, amivel időben szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy te látod az életünkben mindazokat, amiket talán még mi sem veszünk észre, hogy milyen módon kezd repedezni a hitünk, az engedelmességünk, a hűségünk, és milyen módon kezdünk el sántikálni kétfelé, egyre távolabb te tőled. Köszönjük, hogy időben figyelmeztetsz, és nem engeded azt, hogy végleg eltávolodjunk tőled. Könyörgünk hozzád azért, hogy te újítsd meg a mi engedelmességünket, és te erősíts meg bennünket a hűségünkben. Bocsáss meg, hogy annyi mindenre hivatkozva, megmagyarázva, annyi hamis és nagyon gyermekies indokkal tudunk eltávolodni tőled. Bocsáss meg, hogy hivatkozunk mindenre és bármire, amikor meg akarjuk magyarázni, hogy nem is vagyunk mi távol tőled, holott már régen egészen messze kerültünk. Adj nekünk őszinte bűnbánatot, és újítsd meg a mi hitünket, a mi engedelmességünket, a mi hűségünket, a mi szeretetünket, hogy az teljessé legyen. Vedd el mindazt, ami töredékessé teszi, ami hazugság benne és önállítás benne, és ne engedd, hogy az ördög ezer módon csapjon be bennünket, hanem a te világosságot fegyen fel mindent, ami lelkünkben. Könyörgünk hozzád azokért, akik távolodóban vannak, és akik maguk sem veszik észre, hogy milyen messze kerültek már. Könyörgünk azokért, akik az elhitetés útján járnak, és talán még fogadkoznak, hogy ők soha, holott már egészen messze vannak tőled. Te újíts meg mindnyájunkat, te újíts meg a te hívő népedet, itt és szerte a világon, hogy akár ennek a járványnak, vagy akár a közgondolkodásnak a mérhetetlen veszélyei és kihívásai ne roncsanak meg bennünket. Könyörgünk hozzád egyházainkért, könyörgünk hozzád ébredésért itt Magyarországon is, és szerte a világon, hogy a te dicsőséged ragyogjon fel, és legyen lelki megújulássá az, ami most emberileg nagyon sötétnek és nagyon kilátástalannak tűnik. Könyörgünk ott a szent lelkedért, hogy egyen-egyenként világosítson és vezessen meg bennünket, és tegye meg azt a csodát, ami emberileg lehetetlen, hogy megújuljunk szívvel, szolgáljunk téged. Így kérjük a te áldásodat az előttünk álló hét napjaira is, hogy másodon vezess bennünket, mint ahogyan most ide jöttünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben őket úgy is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hogy bármi Isten szereti és megállja a jó szívű adakozókat. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon neked békességet.